A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. A következő fél órában a büntető készenlét sémáról beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit!
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott kedd esti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. Hosszú idő óta romboló, életünket akadályozó negatív sémákról van szó ezeken az előadásokon, hiszen mindenkiben működik és munkálkodik legalább 3-4 gyermekkorban fakadó mintázat. Elérkeztünk az utolsó sémához, ez pedig a már említett büntető készenlét séma. Mi jellemzi ezt a negatív mintázatot? Hogy kell leírnunk, elképzelnünk?
Azt lehetne mondani, hogy az alapmondat így szól, a hibázást, a hibázót büntetni kell. Vagyis, aki ezzel a sémával él, egy olyan gyerekkori környezetben nő föl, ahol mi az, aminek nem adnak teret? Együttérzésnek, az irgalomnak, a részvétnek, a megbocsájtásnak, hanem ő neki az az alaptapasztalata bármivel kapcsolatban, amit a szülei, nagyszülei, vagyis azok a személyek, akikkel ő egy szoros viszonyban, közelségben van, és érzékelik az ő magatartását, hogy minden, amire ezek a személyek azt mondják, hogy rossz, vagy helytelen, vagy téves, vagy bűnös, vagy, ezekre a válasz semmi más nem lehet, mint a büntetés, és a megfelelő válasz az ebből fakadó bűnhődés. Ezért ez a személy azt tanulja meg, hogy egyértelmű és szoros és semmi másnak teret nem adó vagy engedhető következménye nem lehet a rossznak, a tévedésnek, a hibának, a bűnnek, mint a büntetés.
Ez a büntetés mennyire lehet erős? Milyen ez a büntetés az ő szemében?
Tulajdonképpen itt, hogy a büntetés most, hogy állj fiam a sarokba, vagy hogy nem szólok hozzád, vagy szavakban nyilatkozik meg, hogy nem szeretlek, ha ilyen vagy, nem kapsz vacsorát, és. Most nyilván mondhatnánk, tehát itt a legenyhébb büntetést, a legsúlyosabb büntetésig is terjedhet az a tapasztalati világ, amit valaki átélt azzal kapcsolatosan, hogy valamit nem tesz jót, megint hangsúlyozom, azoknak a szemében, akik aztán ő fölötte ilyen értelemben állnak, és megengedhetik maguknak, hogy büntessék őt. Hadd hozzak erre egy példát. Képzeljünk el egy kisfiút, aki menne az óvodába, és ott hangosan toporzékol az előszobába, és azt mondja, hogy nem akarok, játszani akarok. Tulajdonképpen ez a gyerek nem csinál semmi rosszat. Kifejezi a vágyát, meg kifejezi az indulatát, meg a haragját, némileg a kétségbeesését, meg a kiszolgáltatottságát is, hogy ő neki most valószínűleg úgy kell majd csinálnia, hogy az apukája, anyukája mondja. Például egy ilyen helyzetben megbüntetni egy gyereket, miközben ő nem tett rosszat, hanem kifejezett egy érzést. Mi nevezhetnénk rossz cselekvésnek, hogyha például ezután fogja, és elkezdi a kabátokat leszórni a fogasról. Akkor mondhatnánk, hogy az rossz. Vagy fogja a cipőt, amit nem akar fölvenni, és hozzávágja anyuhoz. Akkor azt mondhatnánk, hogy az rossz. De például, amíg valaki csak egy érzését fejezi ki, vagy a vágyát, hát azt eleve nem gondolnám, hogy minősítenünk kellene. Ezért mondom azt, hogy például szülőként nem olyan könnyű megkülönböztetni, hogy most egy érzés kifejezéséről volt-e szó, vagy egy olyan cselekvésről, amivel kapcsolatban azt mondom, az érzést el tudom fogadni, meg is tudom érteni, sőt, együttérző tudok vele lenni, de a cipődet ne dobd hozzám. Akkor a tettet minősítem, az érzést azonban nem. De például, hogyha én ezt összemosom, és büntetek érzéseket, büntetek vágyakat, büntetek önkifejezést, akkor már eleve arról is beszélhetünk, hogy itt a büntetés nincs is egyenes arányban, semmivel, ami itt a gyerek világából előkerült.
Milyen gyakran, milyen súlyosan kell előfordulnia ennek a büntetésnek, hogy ez a séma kialakuljon valakiben is, és hosszú távon is hasson rá?
Kétség kívül talán ennél a sémánál jellemző nagyon az, hogy mint minden séma, két gyökérből tud táplálkozni. Ebből a szempontból, ahogyan most kérdezted. Az egyik, hogy lehet, hogy nem érnek engem nagy büntetések. Például a szüleim sosem bántanak. Fizikai értelemben sosem bántanak, soha nem vernek a fenekemre, nem kapok egy pofont, egy taslit, egy semmilyen nem történik. De például folyamatosan szavakkal, vagy akár a kapcsolatnak, vagy a szeretetnek, bizonyos számomra nagyon fontos elemeinek a megvonásával, újból és újból következetesen éveken keresztül, tulajdonképpen mindig valamiféle büntetésben részesítenek. Egyikre se tudnám azt mondani külön-külön, hogy na, valami egetrengető, vagy valami iszonyatosan fölháborító, vagy valami egészen rettenetes. Csak mondjuk tart 15 éven keresztül, az már bőven elég, hogy egy ilyen séma kialakuljon. És természetesen ott van a második forrás, amikor valami nagyon-nagyon-nagyon erőteljes történik. Valami olyasmi, ami sajnos egy negatív alaptapasztalattá válik bennem.
Aki a büntető készenlét sémával él, a séma alapján cselekszik, a séma alapján fejezi ki saját magát, akkor a társkapcsolataiban, a feleségével, férjével, hogy viselkedik? Hogy lehet felismerni ezt a sémát?
Aki ezzel a sémával él, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kapcsolatai rovására is. Főleg egy minőségi kapcsolat rovására. Most így is mondhatnám, szeretett kapcsolatnak a rovására is, mindig, amikor úgy ítéli meg, megint csak a szubjektív elemet hangsúlyozom, hogy a társa valamit helytelenül tett, mondott és a többi, akkor ebből következik számára, hogy az egyetlen reális, logikus, természetes, magától értetődő, helyes reakció a valamiféle büntetés. Ez viszont azt a következményt vonja majd maga után, hogy ez a személy, miközben egyébként fontos lehet neki a másik ember, miközben ő a férjével, feleségével szeretné leélni az életét, ez a magatartás módja, ahogyan folyamatosan büntetéssel reagál valamire, amire ő azt mondja, hogy rossz, tulajdonképpen ezt a kapcsolatot kisebb-nagyobb mértékben tönkreteszi. Ezért lehetséges az, hogy például, amikor próbál valaki gyógyulni ebből a sémából, akkor egy alapvető belátása lehet annak, hogy ahogyan ő reagál a társa magatartására, esetleg az igazságra hivatkozva, vagy arra, hogy mi helyes, vagy mi rendes, vagy mi erkölcsös, hogy tulajdonképpen a magatartása nem egyszer jobban árt a kapcsolatnak, aminek ő egyébként tulajdonképpen lehet, hogy nem akarna ártani.
Szülőként hogy viselkedik? Milyen az a szülő, aki ezzel a sémával ér? Hogy tudja kifejezni a gyermekével szemben az érzéseit?
Kicsi kívül itt egy folyamatos helytelenítésről van szó, de a helytelenítés nem egyszerűen csak annak a kimondása, hogy valami helyes vagy helytelen, hanem ez a helytelenítés egy büntetésbe csap át, és annak aztán kétségkívül sokféle formája lehet, de valahogy egy közös jellegzetesség az, ami aztán a társkapcsolatban jelenhet meg 20-30-40 évvel később, hogy mintha ez a személy akkor, amikor ebben a büntetési fázisban vagy szakaszban van, minthogyha elvesztene minden érzelmi összetartozást azzal a személlyel, aki büntet, mintha fölfüggesztené az összetartozását ezzel a valakivel. Azt mondaná, hogy most itt a büntetés jön, most jön a bűnhődés, aztán majd megint fölveszük egymással a kapcsolatot. Tehát hát minél szorosabb ez a kapcsolat, férj-feleség, vagy minél kiszolgáltatottabb valaki, az a pici gyerek a szülőjével, rettenetes sérülés az, amikor egy gyerek újból és újból valami olyasmit él át, hogy anya tulajdonképpen szeret, és néha vannak időszakok, amikor teljesen elutasít. De nem csak, hogy elutasít, hanem bántalmazó módon, fizikailag, szavakban és a többi, bántalmazó módon utasít el. Tehát, minthogyha nem lenne egy folyamatossága annak a kapcsolatnak, amiből a biztonságérzetem származik, amiben hihetővé válik, hogy én fontos vagyok, vagy értékes vagyok. Mert néha az az élményem, amikor mondjuk szeret, vagy azt mondja, hogy ezt jól csináltam, hogy szerethető vagyok, és fontos vagyok, és értékel engem, és jó, de amikor büntet, pont az ellenkezője az üzenet. Mint hogyha vagy ilyen lennék csak, vagy olyan lennék csak. És nincs meg az a folytonosság, amiben azt élem meg, hogy anya azt mondja például, hogy ezt nem csináltad jól, de ez nem kezdi ki azt bennem, hogy szeretlek téged.
A büntető készenlét sémával élő a szeretetét hogy tudja kifejezni, ki tudja fejezni? Nyilván tud szeretni, mert majdnem azt kérdeztem meg, hogy tud-e szeretni, de tud szeretni. Vagy kákán is csomót keres, mindenben a rosszat, a hibát látja, és ezután kezdődik ez a sorozat, hogy büntet.
Itt nagy különbségek lehetségesek. Tehát lehetséges az, hogy valaki egyébként valóban, ahogy ő tudja, szereti a társát, vagy szereti a barátját, szereti a munkatársát, szereti a beosztottját, hiszen ez a séma ugyanúgy megjelenik a baráti vagy munkahelyi kapcsolatokban, alá fölé rendelő viszonyokban is megjelenik. És azt lehetne mondani, hogy van, akivel kapcsolatban azt látjuk, hogy jól lehet vele együttműködni, hogy nagyon megértő tud lenni, együttérző és a többi. De amikor ő úgy ítéli meg, hogy az ott egy tévedés, akkor lecsap rá. Nem keresi ezeket az alkalmakat, de mikor valami ilyesmit lát, akkor abban a pillanatban büntet, abban a pillanatban megtorolja, vagy kifejezi azt, hogy elutasítlak téged emiatt. És aztán létezik az is, az aztán már igazán rettenetesen fárasztó, és szinte minden kapcsolatot kiöl egy ilyen személy körül, amikor valaki szinte vadásza a hibákat. Hogy tényleg, mintha a figyelme, az érzékenysége másra se irányulna, mint hogy fölismerje, hogy ki, mikor, mit, hogyan rontott el, és abban a pillanatban ő ott van, és büntet.
Eddig körülírtuk, elmondtad, hogy mi jellemzi a büntetőkészenlét sémában élőket, de azt is tudjuk, hogy ez a séma cselekvésre tud bennünk indítani, méghozzá a cselekvésnek három iránya lehet. Az első ilyen irány, amikor a séma logikája, a séma működése bekebelez, elborít bennünket, és csak a sémában tudunk élni. Ilyenkor mi jellemzi ezzel a mintázattal élőt?
Így lehetne mondani, hogy könyörtelen másokkal vagy, és most fontos, hogy erről is tudunk beszélni, magával szemben, hiszen ez a büntető készenlét séma hogy alakul ki? Úgyhogy engem büntetnek. És ezért nyilvánvaló nem csak másokat leszek hajlamos majd büntetni, saját magamat is. Tehát ha a séma logikája, hogy mondod, bekebelez bennünket, az azt fogja jelenteni, hogy minden olyan helyzetben, ahol azt mondjuk, hogy ez büntetést érdemel, ott könyörtelenül ezt végig is visszük és büntetünk, mert mi mást is lehetne tenni. Ez a személy nem is látja, hogy mi mást is lehetne tenni. Vagy ha valaki azt mondaná, hogy hát most tulajdonképpen elég lett volna csak egy picit ingatni a fejed, vagy miért nem mondtad azért, hogy szereted őt, miközben helytelenítél, amit csinál, akkor egész elképedezen. Hát ahogy, hát ez elképzelhetetlen. Hát de rosszat csinált, hát de tévedett, hát az bűn. Tehát szinte még elképzelés formájában is nagyon gyakran nem jelennek meg alternatívák egy ilyen személy képzeletvilágában vagy gondolatvilágában. Mint hogyha kizárólag ez lehetne az egyetlen reakció a tévedése, gyöngesége, hibára vagy bűnre.
Arról beszéltünk, hogy amikor a másikat bünteti a sémával élő, hogy is viselkedik, de amikor saját magával szemben fejti ki a sémáját, amikor saját magát bünteti, akkor meddig képes elmenni a sémával élő?
Hát mondjuk az öngyilkosságig. Nem esik ezt jól kimondani, de hát természetesen az öngyilkosságig. Nyilván ez egészen szélsőséges, meg egyedi, de reális. Ha finomabban nézzük, akkor azt mondhatjuk például folyamatában egy önsorsrontó magatartás. Hát azt látjuk, hogy nem engedi meg magának azt, hogy jól legyen, vagy boldog legyen. Nem enged a saját magát szorongató szorításból. És tulajdonképpen sokszor így is lehetne ezt mondani, hogy kíméletlenül és kegyetlenül bevasalja magán azt a büntetést, amit persze teljesen önkényesen saját magának szabott ki.
Minden apró vétség, hiba ugyanakkor a büntetést érdemel a sémával élő szemében, vagy azért súlyozza ő is, hogy mekkora hibát követett el a másik?
Természetesen nagyon nagy különbségek vannak, és mindenképpen nem csak, hogy különbségek vannak, hanem megint kiemelném azt, hogy lehetséges, hogy ez a személy valamin nem akad fönn. De egy másik személy, akinek ugyanilyen sémája van, például az büntetni a legerőteljesebben. Tehát itt nyilvánvaló megjelenik aztán egy személyiségbeli, értékrendbeli háttér is, beleértve azokat az élményeket, hogy a szüleim miért büntettek engem esetleg, és miért nem. Tehát van ebben egy önkényesség is.
Visszatérve a sémából fakadó cselekvéshez, a következő kategória, vagy következő lehetőség, amikor a sémával élő kerüli a sémáját, kerüli azokat a lehetőségeket, élethelyzeteket, amikor szembesülnie kell ezzel.
Igen, itt például a büntetéstől való félelemnek lehet egy nagyon hangsúlyos szerepe, és ez a büntetéstől való félelem irányulhat magamra, és irányulhat a másik szemére is. Tehát mondhatja azt esetleg egy belátás során, hogy jobb nekem kerülni ezeket a helyzeteket, mert csak fölbosszantom magam, és akkor nem állok jót magamért. És itt nem pusztán csak valami kontrollálatlan indulat kitörésre kell gondolni, hanem esetleg egy következetes büntető magatartásra, ami ő belőle szinte ösztönös módon, spontán módon fakad. Ezért elképzelhető, hogy ez a személy elkezdi kerülni a kapcsolatokat, a közösségeket. Mert például kapott már egy jó pár visszajelzést, hogy most miért bántod a többiek, vagy ezt miért így mondod? Vagy most miért nem látod, hogy te is hibáztál múltkor? Most ezt miért kellett ennyire keményen? És esetleg van érzéke vagy érzékenység arról, hogy azt látja, hogy tényleg ebből neki újból meg újból konfliktusai vannak, vagy hogy akkor ki szokták ezt kérni mások maguknak. És ezért visszahúzódik az emberi kapcsolatoktól. És természetesen az is lehetséges, hogy az érzékenységében magát védve húzódik vissza az emberi kapcsolatoktól. Hiszen azt mondja, az emberi kapcsolatokban majd én is tévedni fogok, majd hibákat fogok elkövetni, valamit elrontok. Hát annak pedig a büntetés a következménye. Ezért, hogy magamat megóvjam mások vagy magam büntetésétől, inkább visszahúzódok.
Azzal szemben, hogy a séma el tud bennünket önteni, bekebelezni tud bennünket, ott van a másik véglet, ez a túlkompenzálás, amikor a büntetésről szó sem lehet.
Igen, itt tulajdonképpen létrejön akkor egy elvtelen engedékenység, vagy egy átgondolatlan, tulajdonképpen mérleglés nélküli mindent elfogadás és minden tolerálás. És ennek a hátterében tulajdonképpen, hogy mondod, valaminek a túlkompenzálását látjuk. Hát annyira el akarja kerülni azt a világot, amitől ő is szenved, vagy amiben a kapcsolatai szenvednek, vagy szenvedtek, vagy amivel kapcsolatban úgy érzi, hogy ő egyébként egy rendes ember akar lenni. Hát, hogy van egy érzelmi élmény sorozata, hogy neki mennyire tetszenek azok az irgalmas emberek, vagy azok a jóságosak, vagy ő azt akarja, hogy őt is szeressék. És ezért inkább akkor mindent szó nélkül hagy. Akkor inkább mindig visszahúzódik ezekben a helyzetekben. És nyilvánvaló, egy pont után ez sem segíti sem az ő életét, sem az emberi kapcsolatait.
Ez a séma is, mint mindegyik másik gyermekkorban fakad, és tulajdonképpen a szüleink, nagyszüleink viselkedése alapján alakul ki bennünk. Ez a séma is akkor erősödik meg igazán, amikor azt a hangot, azt a büntetést, amit a szüleink, a nagyszüleink mérnek ránk, szépen lassan belsővé teszünk. Ez lesz a belső hangunk ilyenkor?
Igen, tulajdonképpen azt figyelhetjük meg, hogy bizonyos helyzetekben, mikor most egyszerűen szeretném ezt fogalmazni, megszólal a lelki ismeretünk, akkor nagyon pontosan meg szoktuk tudni mondani, hogy kinek a hangján szólalt meg. Vagy kinek a képe jut eszembe, aki valahogy ott áll, és azt mondja, hogy ne, vagy ez rossz, vagy ez helytelen. Hát kétség kívül a lelki ismeretünk nem az égből pottyan belénk, hanem a számunkra fontos kapcsolatokban, a számunkra fontos személyeken keresztül formálódik és alakul az ő helyeslésük, vagy tiltásuk, pozitív minősítésük, vagy büntetéseik nyomán alakul ki és formálódik a lelkiismeret, válik érzékenyi vagy érzéketlenné, válik helyessé vagy helytelenné. És ezért kétség kívül, hogy itt hallunk egy hangot, vagy látunk egy képet valakinek, a hangját valakinek, a képét, aki nagyon pontosan megmondja nekünk, hogy ez rossz, hogy ez ne, hogy ez helyes, hogy ez helytelen. De miért érdekes ez? Azért, mert a lelkiismeret kifejlődésének az egyik nagyon fontos alapkorszaka az óvodáskor vége, az iskoláskor eleje. Amikor már képesek vagyunk valóban belső hangként azonosítani szüleink, a később a tanárainknak a tiltását, engedélyezését, jó-rossz minősítését. És ezért már nem szorulunk állandóan arra, hogy ott legyen anya és megmondja, hogy helyes-helytelen, mert már mi magunk is ezt tudjuk. Vagyis már belső lett, ahogy te mondod, ez a szó, hogy igen, és az a szó, hogy nem, hogy helyes és helytelen. Igen ám. De éppen ez a korszak, óvodáskor vége, kisiskoláskor eleje, amikor mindez kialakul, ez, ahogy a szakirodalom beszél róla, fekete-fehér erkölcsiség. Vagyis ebben a korszakunkban egy kisiskolás, hát főleg egy óvodás, szinte egyáltalán nem képes mérlegelni azt, hogy mit jelent, hogy szándék. Hogy például valaki eltört egy bögrét az óvodában, az egy óvodás számára úgy, ahogy van, rossz, hogyha megtanították rá, hogy rossz, és nem tudja mérlegelni azt, hogy azt a bögrét szándékosan törték el, vagy véletlenül. Számára az ebben az esetben egyszerűen csak rossz, és nagyon fél majd attól, hogy mi lesz ennek a következménye. Például, mondhatnám így, ha megtanulta azt, hogy eltörni valamit rossz, és ő véletlenül törte el, megpróbálja eldugni, megpróbálja esetleg elhazudni. Miért is? Mert nem tud magának fölmentést adni. Hát nem tudja azt mondani, hogy kétségkívül, hogy eltörött a pohár az rossz, de miután nem szándékosan tettem, ezért nem csináltam rosszat. Ez a fajta megkülönböztetés egy óvodástól nem várható el. És nem csak szándékokat nem tudunk megkülönböztetni 4-5 éves korunkban, hanem a körülmények mérleglése sem az erősségünk. És mikor valaki ebben a sémában él, felnőttként ugyanígy jár el. Nem mérlegli elég finoman sem a szándékokat, sem a körülményeket.
Ez a fajta viselkedésmód egyfajta láncolatot is elindíthat. Hogyha engem büntetnek, ok nélkül, büntetőkészenlét sémával élő felnőtt lehetek, aki szintén bünteti a körülötte élőket, őrült nagy láncolat lesz a végén.
Igen, és tulajdonképpen ennek következtében mindig valamilyen igazságtalanságot, valami sérelmet tovább is adok. Tehát lehetséges, hogy amiért büntetek, annak a hátterében valóban valami olyasmi, valami nem jó, ami helytelen, vagy egyszerűen rá tudjuk mondani, hogy ez bűn volt. De ebből nem adódik az, hogy az egyetlen, még az igazságot is nagyon is figyelembe vevő reakció a büntetés kellene, hogy legyen. Hát például lehet a figyelmeztetés is. Lehet, hogy bőven elég valakit figyelmeztetni. Még hálás is lesz érte. És megköszönni, és közben megéli azt, hogy egy figyelmeztetés révén szembesült azzal az igazsággal, amit lehet, hogy ő maga is fontosnak tart, azzal az értékkel, vagy azzal az erkölcsi igényességgel. De közben a figyelmeztetés révén azt is megéli, hogy ő fontos volt a másiknak. Hogy a másik a szeretetét is kifejezte ezzel a figyelmeztetéssel. Meg is bízott benne. Hogy meg volt benne a remény. Hogy egy figyelmeztetés bőven elég ahhoz, hogy ez még egyszer ne történjen meg. Vagy hogy az illető valamit meg tudjon javítani, vagy ki tudjon javítani. De ebben az esetben a figyelmeztetés nem büntetés, hanem figyelmeztetés. És ez akkor azt is fogja magával hozni, hogy nagyon szépen az igazság és az irgalom. Az igazság és a megértés, az igazság és a megbocsájtás összefonódnak egymással. Megint csak hangsúlyozom, anélkül, hogy az igazság kárt szenvedne.
Ezzel folytatjuk következő műsorunkban. Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Molnár Dénes nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri.
És a szerkesztő Kozák Anna Mária.